Rok nélkül Szerda Téfannival.
Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A szülőföldön való megmaradásról tanácskoztak a kárpát-medencei családszervezetek Múzsján.
Értékeltük a tavalyi évet, hogy milyen fantasztikus rendezvényeket sikerült kevés pénzből is megszerveznünk, milyen élményeket adtunk át a családoknak, többnyire ez volt a kulcsfontosságú dolog, és aztán pedig egy nagyon jó konferenciával gazdagodtunk, ami tulajdonképpen erőt adott mindannyiunk számára.
Fél évszázad magyar néptánca Észak-Amerikában. 50. alkalommal rendezték meg a pontozó néptánc versenyt Clevelandben.
Nagy büszkeséggel figyeltem, hát bevallom, könnyek is csordultak a szemembe, mert az, hogy ő itt Amerikában született, itt nőtt föl, és a magyarságát ilyen szeretettel meg tudta őrizni, a néptáncon keresztül is. Én azt hiszem, hogy ez egy mindenképpen örömteli pillanat minden diaszporában élő magyar szülőnek.
És most jöjjenek a részletek. A családok megerősítése és a szülőföldön való boldogulás lehetőségeinek keresése állt a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége hétvégi múzsiai találkozójának középpontjában. A szervezet tavaszi közgyűlésére 5 régióból érkeztek résztvevők. Magyarországról, Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből és Délvidékről, a tanácskozást pedig konferenciával egészítették ki, amelyen a helyben maradás kérdését járták körül. Kónya Kovács Otilia összeállításában elsőként Márton Zsuzsannát, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége elnökét halljuk.
Nem első alkalommal jár itt a szövetség, és nagyon örülünk annak, hogy a délvidéki szervezetek fontosnak tartották azt, hogy megismerjük ezt a vidéket is, akik nem jártak még itt, és erőt kapjunk azoktól, akik itt a szorványban nap mint nap azon fáradoznak, hogy megmaradjanak magyarnak. Mi, a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége közel 100 civil szervezetet foglal magába, 80%-a itt is van. Tulajdonképpen értékeltük a tavalyi évet, a 2025-öset, hogy milyen fantasztikus rendezvényeket kevés pénzből is megszerveznünk, milyen élményeket adtunk át a családoknak, többnyire ez volt a kulcsfontosságú dolog, és aztán pedig egy nagyon jó konferenciával gazdagodtunk, ami tulajdonképpen erőt adott mindannyiunk számára.
Ilyen alkalmakkor nyilván, hogy a helyszínen a helyiek kitesznek magukért Szabó Dórát, a délvidéki régió felelőst arra szeretném kérni, hogy foglalja össze, hogy ki mindenki fogott itt össze.
A helyszínt ugye az Emmaus kollégiumot választ ki, és akkor vele közösen és a Domboszkó család egyesületek nevében, meg az ő elnökségi tagjaival közösen indultunk neki ennek a szervezésnek. A cél, hogy tudjuk fogadni a tagegyesületeket, és ez minden régióból. A programot, amit ugye legaktuálisabbak láttunk, mert hát nem mindenki járt még Nagybecskereken, akkor ugye a városnézés. Ugyanígy meg kellett ugye keresnünk akkor a Városháza, a Székesegyház, a Református templom képviselőit, a Madás színházat. A szervezés csak is párbeszéddel tudott tovább folytatódni, és itt fontos az, hogy mennyire fog össze. Ugye abban nyitottunk, hogy egy borkóstoló volt. Ugye akkor az iskola és az óvoda intézményeket kértük fel ugye a konferencia megbeszélésre, mert ott a megmaradásunk a szorványban címmel indultunk, és azt láttuk elő, hogy ugye az ifjúsággal, a gyerekekkel, a tanulókkal és az ő helyzetükkel foglalkozzunk, és aztán ugye itt van a kollégium maga, hogy küzd meg avval, hogy a gyerekek létszáma ugye csappan az iskolákban.
Vidrács Krisztina vagyok, a Torontálvásárhelyi de általános iskola igazgatónője. Ma elmondtam azt, hogy Délbánátban hogyan működnek az oktatási intézményeink. Természetesen a Torontálvásárhelyre helyezve a hangsúlyt. 303 diákkal működik az iskolánk, ebből 85 magyar ajkú diák tanul a mi intézményünkben. És hogy mennyire fontos az, hogy a szorvány intézmények nem csak oktatással foglalkoznak, hanem közösséget építenek. Egy közösségi térként is emlegetjük az intézményeinket, hiszen ott még természetesen anyanyelven folynak nem csak az órák, hanem a rendezvényeink, programjaink is, amelyek ott megvalósulnak. És én azt gondolom, hogy a szorványoktatás megmaradása elsősorban ezen a közösségnek az erősítésén múlik, hiszen nagyon sok esetben kultúrotthonok, iskolák, civil egyesületek, egyházak együttesen közösen lépünk fel, közösen emlékezünk meg eseményeinkre, és így együtt segítjük az ott élő szorvány közösséget. Nagyon fontosnak tartottam elmondani azt is, hogy a tanárok és a tanárdiák viszonya mennyire többet mit jelent a szórványban, hiszen a tanárok többszörös feladatot látnak el, nem csak oktatással foglalkoznak, hanem nagyon sok esetben szervezők egyes programokban, vagy pályázatírók, táboroztatók, úgyhogy nagyon sokrétű a feladatuk, és ez a többlet, ez a közösség erősítés a szülők irányából felismerhető, és mindaddig, amíg a bizalmukat élvezzük, addig a szórványban van jövő. Nagyon fontos, hogy a szülők tudják azt, hogy az anyanyelvi oktatás nem hátrány, hanem előnyt jelent a későbbiek boldogulásában. Az intézményeknek pedig nagyon fontos feladata, hogy a közösség erősítés mellett az intézmények korszerűsítését is vállalják, és ezt fejleszik, hiszen egy szerethető és modern, korszerű iskolákat kell biztosítani az itt élő szülőknek, és én azt gondolom, hogy jó úton haladunk, pozitívak vagyunk, és reményteljesek a jövőt illetően.
A közösségépítés mellett a mindennapi megélhetés támogatására is hangsúlyt fektet a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. Az önellátó nagycsalád program keretében előnevelt csirkéket és kiegészítő támogatást kapnak a résztvevő családok, ami sokak számára jelent kézzelfogható segítséget a háborús hétköznapokban. Részletek Iváncsik Attilától.
Ez a program nagyon jó a mindennapokban, és amúgy is, mert van nekünk is három gyerek, és ez nagyon hasznos, felhasználjuk. Nagyon jó, hogy adják, ez nagyon nagy segítség a családnak, mert ugye nehezen élünk, tudja mindenki, hogy még hozzának, hogy adnak még kukoricát, és vitamint, már a Baromfinak nagyon nagy. Ezt el sem tudom mondani szóbelileg, hogy milyen jó érzés, hogy tudnak segíteni rajtunk.
Mondja a Guton élő Balog Éva, akinek családja szintén kapott előnevelt csirkéket. Tóth Béla Hetyenből érkezett Beregszázba átvenni a baromfikat.
2015-től tagja vagyok, és mindig valamivel igyekeznek segíteni a nagycsaládosokat. Tavaly is kaptunk csirkéket, a felnőtt hál' Istennek mind a 40. A tojás hús megoldott, nem kell az üzletbe vásárolni.
A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete fontosnak tartja, hogy a több gyermekes tagcsaládok saját gazdaságukban tudjanak élelmiszert előállítani, ezzel is csökkentve a mindennapi kiadásokat. Tarpai József elnök.
Nagyon hálásak vagyunk a támogatóknak és a családoknak is, akik itthon maradtak, hiszen az önállátó nagycsalád program ez arról szól, hogy baromfit csirkét, 40 darab csirkét kap egy család. Az évről évre nagyon fontos program, évente 400 családnak tudunk támogatást adni, sokkal többen jelentkeznek erre a programra, de sajnos mindenkihez nem tudunk eljutni, de akik kapnak, azok nagyon örülnek, és nagyon hálásak vagyunk a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálatnak, illetve a Liechtensteini Vöröskereszt munkatársainak is, akik évről évről támogatják ezt a programot. Én azt gondolom, hogy akik itthon maradtunk, az ilyen kicsit ilyen gesztus jellegű, hogy igenis van jövő Kárpátalján, igenis fontos az, hogy mi megtermeljük azt, amit megeszünk, tehát ez akár egészségügyi szempontból, akár közelebb a természethez, nem csak a boltba veszünk meg mindent és egészségtelent, tehát ez én azt gondolom, hogy nagy segítség a családoknak is, és én tényleg hálás vagyok mindenkinek, aki részt vesz ezen a programon, akár a vállalkozónak is, Péter Falváról, akik ugye megtermelik, és tényleg igyekeznek olyan áron adni, ami nem piaci ár, hanem így több családnak is tudunk osztani ilyen baromfit.
Az önellátó nagycsalád program megvalósítását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Liechtensteini Vöröskereszt támogatása tette lehetővé, akik régóta partnerei a nagycsaládosok szociális programjának. Adányi László a Magyar Máltai Szeretetszolgálat program vezetője.
9-10 évre is vissza lehet tekinteni, hogy próbáljunk segíteni a nagycsaládosoknak az önfenntartó nagycsalád című programban, mert ezek a jószágok, ezek sokat segítenek a faluban élő embereknek, fölnevelik őket, és hát egy éven keresztül ez tojást és húst biztosít, és most a háborús időszakban egyre nagyobb szüksége van a családoknak, hogy jó minőségű élelmiszerhez jussanak. Ezt a programot a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szervezi, ugye minden egyes programhoz kellenek források, a támogatónk a Liechtensteini Vöröskereszt, akikkel évek óta egy gyereknyaraltatási programban dolgoztunk, tehát kárpátaljai gyerekeket vittünk nyaralni Liechtensteinbe. Amikor kitört a háború, akkor ennek a nyaralóháznak a lakói Ukrajnából származó menekültek lettek, a program így véget ért, viszont a kapcsolat nem. És van még egy nagyon fontos dolog, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete egész Kárpátalján működik, és ezért ezek az adományok sokkal szélesebb helyre eljutnak. A szórványban is nagyon sok család él, ők inkább el vannak felejtve, de mi szeretnénk mindenkit elérni, akinek szüksége van segítségre.
A nehéz helyzetben élő magyar közösségek megmaradása a szórványban szolgáló egyházak számára is egyre komolyabb kihívást jelent. Az eltűnő félben lévő református közösség történetén keresztül beszéltek a bánsági szórvány jövőjéről Temesváron. A bánsági magyar napokon vetítették le Keresztes Péter Csak a csend maradt című dokumentumfilmjét, amely a Krassó-Szörény megyei Klopódia református közösségének utolsó éveit mutatja be. A vetítést követő beszélgetésem Pál József Csaba, római katolikus püspök, és Bódis Ferenc református esperes osztotta meg tapasztalatait a szórványegyházak előtt álló kihívásokról. Lehőc László összeállítása.
Hogyan kezdett foglalkozni Bódis Ferenc esperes úr a Klopódia gyülekezettel?
Attól kezdve, hogy egyház jogilag Végvárhoz lett kapcsolva, és hozzám tartozott, onnan kezdve láttam én jobban bele abba, hogy mi van Szigetfalu, mi van a hozzátartozó szorványukba, Klopódián, Krassófüzesen, és elkezdtem ezután érdeklődni, megismerkedtem Fülöp bácsiból, Fülöp bácsi eljött többször is Végvárra, tehát ő tényleg nagyon sok áldozatot hozott azért, hogy Isten tiszteletre el tudjon jönni, megismerkedett a presbitériummal Végváron, tehát hogy kezdett egy ilyen közvetlenebb emberi kapcsolat kiépülni, és akkor elkezdtünk érdeklődni, hogy Klopódián kik vannak, hányan vannak, hogy élnek, mikor volt ott utoljára istentiszteleti szolgálat. Kiderült, hogy hát nagyon hosszú éveken keresztül nem volt, ők már nincsenek, csak hárman, és akkor arra gondoltunk, hogy mégis annak a három embernek kell adni egy pozitív üzenetet, hogy a református egyház közössége nem feledkezett meg róluk, tehát most, ha már így megtaláltuk, mint az elveszett drakmát, akkor kell örüljünk nekik, és örültünk is néhány évig addig, ameddig ők még éltek, látogathattuk őket, és tényleg ők is érezték azt, hogy mi szeretettel közeledünk feléjük, és mi is éreztük azt, hogy mennyire szeretnek bennünket azért, mert valaki gondol rájuk és törődik velük. A három ember egy közösségnek a végét ábrázolja ki, tehát itt elfogyott a református magyar közösség.
A film záróképe az üres templom, miután a harangot kivitték és a bútorzatot kivitték, mi lesz ezeknek a sorsa?
A harang az Végváron már ki van állítva, tehát a torony feljárónál megtekinthető, de építettünk egy haranglábat, ahová ezt emlékként felállítjuk. A bútorzat Szigetfalura kerül, szigetfalai templomra, amit nagyon szépen sikerült belülről felújítani, és most következik a bútorzat felújítása, és elhelyezzük azért, hogy még a Szigetfalun élő magyar reformátusok még használhassák.
A harang pedig mementó marad.
Igen, hát nagyon sajnálom azt az egy harangot, ami nem maradt meg Szigetfalun, amelyikre ez volt beleöntve, hogy szóljon ez a harang a magyar hazáért, tehát az nincs már meg.
Hogyan került kapcsolatba a filmkészítője, Keresztes Péter, a Klopodiai Református Közösség történetével?
Bódis Ferenc esperes úr mondta egyszer, hogy van egy nagyon érdekes gyülekezete, ahol csak hárman vannak már. Akkor mentünk ki legelőször, ez 2017-ben volt talán, és elvittem egy fesztiválra, azt a kis riportot akkor egy 5 perces volt, és azt mondták, hogy hú, ez egy nagyon érdekes téma, ezt kéne folytatni.
És jött a folytatás.
Igen, tavaly szeptemberig filmeztem.
Mi az, ami leginkább megfogta ebben a történetben?
Ez a három ember nagyon különleges volt, mind a háromnak a története nagyon filmvászonra kérezkedett, nagyon sok mondani valójuk volt a mai emberek számára. Úgy közösségként, mind a templom sorsa, ez nagyon különleges volt, és ahogy esperes úr őket látogatta, ez nekem nagyon különleges volt, hogy ő figyel erre a három emberre is.
Nagyon szívszorító vége lett a filmnek, a zárókép az üres templom képe.
Igen, 2022-ben hunytak el az utolsó hívek, és a templomot maradt akkor üresen. Nagyon szívszorító volt tényleg, amikor láttuk azt az üres templomot, és tudtuk, hogy abba a templomba egyszer legalább 100-an is lehettek, mert akkora volt a templom, és most már senki nincsen.
Mi a helyzet a bánságban sokkal népesebb katolikusság körében? Mennyire jellemző a templomok kiürülése? Pál József Csaba megyéspüspök.
Amit a klopodiai református templomról láttunk, és annak kiüresedéséről. Kimondottan ilyen talán nem igen van, de olyan, hogy a közösség nagyon kicsi lett, és a templom már nagyon nagy ahhoz a kis közösséghez, és a kis közösség már alig tudja fenntartani a templomát, vagy nem tudja fenntartani, ilyen sok van. Nekünk van 76 plebániánk, és 246 templomunk. Egy plebánosra nagyon sok templom jut, mert ezek a közösségek nagyon kicsik, miért ilyen kicsik? Azért, mert a rendszerváltás táján egy csapásra 200 ezer német katolikus elment az egyházmegyénkből, és magukkal vittek más nemzetiségűeket is, ezért maradtak ezek a közösségeink egészen kicsik. Na most ezekkel az emberekkel ugyanúgy kell foglalkozni, mert ők lelkek, ők emberek, nekik szükségük van arra, hogy keresztény hitüket közösségben éljék meg.
A gyakorlatban hogyan érzik ezt az odafigyelést a hívek?
Van néhány diakónusunk, akik kijárnak a kicsi falvakban, van 16 akolitusunk, ők is jó néhányan felvállaltak egy-egy kis filiát. Egy filiáról tudom például, hogy a plebános kétszer megy ki egy hónapba, és az akolitus kimegy még négyszer. Tanítja őket énekelni is, bibliakört tart velük, az emberek boldogok, megköszönték nekem, hogy küldtem ezt a fiatal embert oda. Ezt szeretnők kiterjeszteni minden falura, minden kis közösségre. Jó néhányat értünk el, de még nagyon sok helyre el kell, hogy jussunk.
50. alkalommal rendezték meg Clevelandben a pontozó néptáncversenyt, az amerikai magyar diaszpóra egyik legjelentősebb kulturális eseményét. A szervezők és résztvevők szerint a rendezvény jóval több egy versenynél. A magyar identitás és közösségi összetartozás megőrzésének fontos fóruma is a tengeren túlon. Nárai Balázs összeállítása.
A pontozó az amerikai magyarok számára fogalom. A fiatal amerikai magyar néptáncosok egyik csúcseseménye. Verseny, de egyben találkozási lehetőség is. Idén is számos szövetségi államból, valamint Kanadából is érkeztek fiatalok. Az amerikai magyarok médiuma a Bocskai Rádió segítségével mindenütt követni lehetett a május 9-i eseményt. Valódi Kárpát-medencei hangulatot teremtettek az Ohio állambeli nagyváros magyar közösségi termében, szintén amerikai magyarokból álló zenekar segítségével is. Pennsylvania, New Jersey, a kanadai Ontario, és még sorolhatnánk, honnan érkeztek a fellépők.
Zalkodics Áldás és Frisset jár, Szedlák Ádám és Bauer Nóra.
Gömöri táncokat fognak előadni. Dances from Gömör.
Duquesne, Pennsylvania. Következő csoportunk Hamilton, Ontario-ból. Rosmarin gyerekcsoport eljárja mezőföldi táncokat. From Washington DC, we have the Bátori Néptánc Együttes.
Ahogy a műsor közben beszámolt róla, innen Washingtonból is ismét voltak táncosok. Anna de Csekekoasz vezetésével léptek színpadra, és premierre a Bátori Néptánc Együttes fiatal tagjai, akik a washingtoni Bátori József cserkész csapat tagjai is. A fellépés után már Washingtonban Vég Zsófia és Fejes Horváth Vajt nyilatkoztak, emlékeztek vissza a fellépésre. Majd bekapcsolódott Vég Sándor is szülőként.
Milyen érzés volt ott lenni Clevelandben, óriási nagy magyar közösségben, nagyon sokan voltak, sok ismerős volt a fellépők között?
Volt néhány ismerősöm a cserkészeten és a tánc miatt, és igen, nagyon sok résztvevő volt, nagyon sokan láttak minket táncolni, és úgy gondolom, hogy jól teljesítettünk.
Zsófi, és sokat gyakoroltatok, sokat készültetek erre?
Igen, már sok hete készülünk erre, szerintem is jól ment.
És jó volt a közösség? A többi táncosokkal tudtatok beszélgetni?
Igen, én is megismertem egy vagy két embert már cserkész táborokból, meg persze táncról is.
Mi volt a műsor, amit előadtatok?
Szilágysági néptáncokat adtunk elő, páros táncot, illetve Szilágysági verbunkot.
Megkérdezem akkor itt az egyik apukát is, Vég Sándort, hogy büszkeséggel figyelte a lányát, amikor Clevelandben az 50. pontozón fellépett.
Igen, nagyon sajnáltam, hogy személyesen nem tudtam itt lenni, de a Kossuth háznál lévő események sajnos visszahívtak, de online volt közvetítve, és nagy büszkeséggel figyelte, hát bevallom, könnyek is csordultak a szemembe, mert az, hogy ő itt Amerikában született, itt nőtt föl, és a magyarságát ilyen szeretettel meg tudta őrizni, a néptáncon keresztül is, és ne felejtsük el, hogy a cserkészeten keresztül is, Én azt hiszem, hogy ez egy mindenképpen györömteli pillanat minden diaszporában élő magyar szülőnek.
A következő nagyszabású amerikai magyar eseményre már csak alig néhány hetet kell várni, hiszen június első hétvégén New Brunswick belvárosában lesz a hagyományos magyar nap, amikor a New Jersey beli város központi utcája magyar fesztivál területté változik, sok zenével, tánccal és természetesen magyar ételekkel.
Már úton vannak a székelyudvarhelyi gyalogos zarándokok Csíksomjó felé. A több száz fős csoport tagjai csűrökben alszanak. Útközben a települések lakói látják vendégül őket, miközben énekelve és imádkozva teszik meg a mintegy 60 kilométeres utat a pünkös szombati búcsú helyszínére. Tamás Huba, a székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébánia kisegítő lelkésze évek óta vezeti a zarándokokat a Hargita hegységen át a csíksomjói nyeregbe. A ma elindult csoport után holnap újabb csapat indul útnak a Hargita hegység túloldalára. Geréb Krisztina beszélgetett Tamás Hubával, a gyalogos zarándoklat vezetőjével.
Udvarhely mondhatjuk, hogy szerencsés távolságra van Csíksomjótól 50 km, még könnyedén bejárható, így kétnapi járással mi is minden évben útra indulunk több száz zarándokkal. A városnak mondhatjuk a keresztalja, mert különböző plebániákról számosan csatlakoznak, és nagy lelki élmény, közösségi élmény együtt imádkozni, énekelni, és így menni a szűzanyához, akinek köszönjük azt, hogy pártfogunk a történelmi viharaiban és a mai kor kihívásaiban is segít, utat mutat nekünk.
Idén több mint 800-an jelentkeztek, ugye regisztráltak előzetesen. Ez több vagy kevesebb, mint a korábbi években?
Ez pont annyi, ahányan lennünk kell. Én úgy gondolom, hogy mindenkit a szűzanya hív, vagy a Szentlélek indít erre az zarándokútra. Körülbelül ezek szoktak lenni a számok az elmúlt években. 828-an regisztráltak.
Falvakban meg szokták önöket kínálni. Milyen pihenők vannak, hol töltik az éjszakát?
Székelyudvarhelyről indulunk reggel, egy korai órában van egy szentmise, utána indul a keresztalja, hát egy 10 kilométerre van Mári falva, ott van az első megállunk, nagy-nagy szeretettel fogadnak a községházán, nem csak az ajtójukat nyitják ki, hanem szívüket is, meg is vendégelnek bennünket, és így indulunk tovább, fölkapaszkodunk úgy lassan a Hargita egyik nyúlványára, onnan beereszkedünk Homoródra, ott étkezés is van, és akkor kicsit letérve a főútról is, a zöld vetések között haladunk és imádkozunk.
A Mária úton haladnak.
Mivel nagyon sokan vagyunk, ezért a Mária út sokszor ösvényeken visz, így ilyen nagy számokkal nem tudunk ott széles sorba haladni, ezért inkább a főúton. De jóisten gondoskodott, hogy legyen ilyen kis mellékút, ahol még a hangosító autónk is el tud menni, és érezhetjük a természet közelségét mindvégig. Tehát ilyen közösségi élmény, és sorra a falvakon is mindenütt kínálnak bennünket fánkkal, minden jósággal, amit a Jóisten ad nekik, és megosztanak velünk. És a szállásunk csűrökben van, Szénában, nagy közösségi élmény megérkezni, a patakban megmosakodni, és akkor lefekvinni, mert jól fog a pihenés, hisz szombatkor a hajnalban, 4 órakor már úton kell lennünk.
György Ágnes vagyok a székelyudvarhelyi Kis Szent Terész plébániáról. Az eddigi években is mindig megvolt ez a fiatal és természetközeli kapcsolatom ezzel a zarándoklattal, mindig nagy élmény volt, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy esőben, hóban elzarándokolt Csíksomjóra. Az eddig években főként nekem az adott erőt, hogy közösségileg mentünk, két közösségnek is a tagja vagyok a plébániáról, és mindkettő közösség megjelent, és ez adott nekem hatalmas löketet, hogy mennyi fiatal is együtt megyünk egy célért.
Ilyen közösség, ilyen hosszú távon való zarándoklatához egy nagy szervező csapat kell, nagyon sokan segítenek. A főúton megyünk, egy nemzetközi úton. Fiatalok koordinálják a rendőrség segítségével a forgalmat, ugye le kell állítani, mert egyik sávot teljesen elfoglaljuk. Orvosok vannak velünk, akik kísérnek. A hangosító autó, ugye ez be kell fogja ezt a több száz méterre nyúló sort. Ennek az összehangolása tényleg egy csodálatos közösségi szolgálat, úgyhogy számomra ez mindig megerősítő, hogy örömmel első kérésre mi nagyon sokan vállalkoznak erre a szolgálatra.
Jubileumi programsorozattal készül a hétvégi múzeumok éjszakájára a Maros megyei múzeum. A 20. alkalommal megszervezett Marosvásárhelyi rendezvényen 40 helyszínen több mint 160 program várja az érdeklődőket. A szervezők szerint az esemény célja idén is az, hogy a kulturális élmények minél szélesebb körét tegye elérhetővé a látogatók számára. Erdei Edi Zsuzsána összeállításában elsőként Sárándi Tamás történészt halljuk.
A várbeli épületben az Epidemix névre hallgató kerítés arról szól, hogy a történelem során a különböző járványok, amikor szembe találkozott az emberiség, azoknak a járványoknak milyen lenyomata van az emberi csontokon, és hogy az antropológus hogyan dolgozik, és hogyan tudja ezeket visszafejteni, hogy az illető akkor úgymond nem természetes módon halt meg, hanem valamilyen járványban.
És ennek a kiállításnak a magyar történelemhez is van kapcsolódása.
Így van, tehát nyilván, ha már emberi csontok és fizikai antropológia, akkor mivel tudjuk, hogy évek óta zajlik a hogy a csata halottainak a feltárása, illetve ennek a rekonstrukciója, akkor mi is történt ott a csata során, illetve mivel nyilván Mohácsi forduló van, ezért mi is úgymond külön készültünk erre, tehát a kiállítás úgymond az őskortól indul, és egészen a 16. századig tart, pont azért, hogy még Mohács beleférjen, és akkor szerencsére a Szegedi Múzeumtól sikerült olyan a Mohácsi csata leleteit, tehát hogy az emberi csontokra, illetve a különböző ott használt fegyvereket is bemutatni, tehát hogy akkor arról is lesz szó, hogy akkor valójában mondjuk egy csata, hogy annak milyen lenyomata ad, és akkor az hogyan lehet kimutatni ugyanúgy, hogy akkor ezek az emberek nem természetes módon, hanem nagy csata következtében hunytak el, illetve majd még fontos követni, hogy ugyanehhez kapcsolódóan lesznek majd később még előadások is külön tárlatvezetések, tehát fogunk majd meghívni úgymond történészeket, akik kimondottan majd a Mohácsi csatáról, illetve annak az aspektusairól fognak beszélni.
Rezi Botond, a Maros megyei múzeum igazgatója.
A múzeumok éjszakája a Maros megyei múzeumnak egy kiemelt kulturális eseménye, viszont nem csak kizárólag egy múzeumi eseménye, tehát nem csak kiállítások, nem csak tárlatvezetések, reszámíthatnak a látogatók, hanem 20 év alatt ez a rendezvény egy összkulturális fesztivállá nőtte ki magát. A város összes nagy kulturális intézménye csatlakozik évről évre a múzeumok éjszakájához, kisebb, nagyobb kulturális egyesületek, alapítványok úgy szintén csatlakoznak, és meg szeretném említeni a nem kulturális intézményeket is a városból, gondolok itt a tűzoltóságra, vagy éppen a városi börtönre, a börtön előzetes programálással látogatható, és ebben az évben például a tűzoltóság is megnyitja a kapuit, és a látogatókat már beengedik az udvarra és különböző helyiségekre, és ott lehet látni a különböző járműveket, illetve felszereléseket. Tehát évről évre bővül ez a rendezvény.
Fölteheti a kérdést a hallgató, hogy a városi börtönnek milyen kapcsolódása lehet a múzeumok éjszakájához?
Minden évben próbáljuk felkeresni az összes lehetséges partnert, és éppen abból adódóan, hogy ez egy olyan különleges tér, tehát itt nem feltétlenül csak kulturális ról van szó, hanem inkább élmény nyújtásról, tehát hogy különböző tereket a látogatók megtapasztaljanak, vagy esetleg átérezzenek, illetve az együttműködés nem csak kimondottan egy-néhány helyiség meglátogatásában merül ki, hanem egy kis kiállítást is szervezünk a börtönnek az alaksorában, tehát van egy boltíves alaksora az egyik börtön szárnynak, és akkor ott különböző bilincseket, meg különböző fegyverek, ruhákat, stb. Láthatnak a látogatók, amelyeket arra az egy napra a múzeum kölcsön ad a börtönnek. Tehát ez egy ilyen kölcsönös partnerség. Például az állatkert és partnerintézmény este 7 után csatlakozik a múzeumok éjszakájához. A nap folyamán rendes program szerint üzemelnek, este 7-től viszont éjjel 2-ig megnyitják a kapujukat, és a különböző vezetett séták, állatet meg koncertek lesznek az állatkertben, tehát a keret az adott, a Maros megyei múzeum a főszervező, minden a Maros megyei múzeumon keresztül történik és zajlik, viszont minden egyes partnerintézmény a saját programjával, elképzelésével, ajánlatával rukkol elő.
Ezzel a határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, határok nélkül.
Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.